A lélek munkájának szükségessége. Charles Haddon Spurgeon 251. prédikációja. Elhangzott 1859. május 8-án Londonban, a királyi zeneteremben. A szerző londoni szolgálatának 6. évében, 25 éves korában. A Latige Ezékiel könyve 36. rész 27. vers. És lelkemet adom belétek. Krisztus csodái azért is rendkívüliek, mert egyikük sem történt szükségtelenül. Mohamed állítólagos csodái és a római egyház szajkózott csodái, még ha csodák voltak is, ostobaságoknak tekinthetők. Tegyük fel, hogy Szent Dénes lefejeztetése után valóban fejét kezében tartva sétált. De miféle gyakorlati haszna volt ennek? Mire szolgált ezáltal? Épp úgy lehetett volna nyugodtan a sírjában is, mert épp annyi jót áraszthatott volna vele az emberiségre. Krisztus csodái viszont sohasem voltak szükségtelenek. Nem bűvészmutatványok voltak. Igaz, rendkívüli erő nyilatkozott meg bennük, de mind gyakorlatias célt szolgáltak. Ugyanez elmondható Krisztus ígéreteiről is. Egyetlen ígéret sincs a Bibliában, mint a kegyelem merő önkényességének tekinthetnénk. Amint minden csoda szükséges volt, feltétlenül szükséges, úgy minden ígéret is, ami csak Isten igében adva van. És ezért az előttünk levő igéből úgy gondolom, igen megalapozottan levonhatom-e következtetést, s alapigasságként megállapíthatom, hogyha Isten az ő népével kötött szövetségében megígérte, hogy lelkét adja beléjük, úgy elengedhetetlenül szükséges volt, hogy ezt az ígéretet tegye. És feltétlenül szükséges úgy szintén a mi üdvösségünkhöz is, hogy mindegyikünk vegye Isten szent lelkét. Ez lesz ma reggeli elmélkedésünk tárgya. Nem remélem, hogy igen érdekessé tudom tenni mindenkinek, hanem csak azoknak, akik az üdvösség útját sóvárogva vágyják megismerni. Azzal kezdjük tehát, hogy lefektetjük a tézist, hogy a Szentlélek munkája abszolút szükséges számunkra, ha üdvözülni szeretnénk. Első fejezet. Amint ezt bizonyítani igyekszem, mindenekelőtt azt a megjegyzést teszem, hogy igen nyilvánvaló ez, ha meggondoljuk, hogy természet szerint mi is az ember. Egyesek azt mondják, hogy az ember magától is eljuthat az üdvösségre. Ha hallgatja az igét, képessége van, s hatalmában van azt elfogadni, azt elhinni, és elérheti, hogy üdvös változást hoz létre benne. Erre mi azt feleljük, hogy nem tudod, mi az ember természete szerint, mert másként nem merészkednél ilyet állítani. A Szentírás elmondja nekünk, hogy az ember természete szerint halott a bűnökben és vétkekben. Nem azt mondja, hogy az ember beteg, hogy gyenge, erőtlen, vagy megkérgesedett, megkeményedett és konok, hanem hogy teljesen halott. Amit csak jelent ez a szó, halott, a testtel kapcsolatban, azt jelenti az ember lelkével kapcsolatban is, lelki, szellemi dolgokkal kapcsolatosan vizsgálva őt. Amikor a test halott, nincs benne erő, képtelen bármit is tenni önmagától. És amikor az ember lelke halott, szellemi értelemben, úgy, ha valami jelentése van-e szóképnek, teljesen, mindenestől erő nélkülinek kell lennie, és képtelen bármit is tenni önmagától és önmagáért az üdvösségre nézve. Amikor látjátok a halottakat maguktól felkelni sírjaikból, amikor látjátok őket lepedőjükből kibontakozni, koporsójuk fedelét megnyitni és járkálni utcáinkon, élve és elevenen, saját erejükből fakadóan, akkor talán elhihetitek, hogy a bűnben halott lelkek megtérhetnek Istenhez, újjáteremthetik saját természetüket, és magukat a menny örököseivé tehetik, még ha előbb a harag örökösei voltak is. De jó jegyezzétek meg, addig nem. Az evangélium alaptanítása az, hogy az ember halott a bűnben, és hogy az isteni élet az Isten ajándéka. És neked az evangélium teljes sodrásával szembe kell menned, mielőtt feltételezhetnéd egy emberről, hogy eljuthat a Szentlélek munkája nélkül a Krisztus ismeretére és szeretésére. A lélek az embereket a lelki élettől annyira megfosztva találja, akár csak ezéki el száraz csontjait. A csontokat egymáshoz viszi, egybeszerkeszti a csontvázakat, s aztán előjön a négy szelek felől, és lehel ezekbe a megölettekbe, és megelevenednek, és lábra állanak, felette nagy sereg, és imádják az Istent. De Isten lelkinek ezen megelevenítő hatása nélkül az emberek lelke ott hever a száraz csontok völgyében, holtan, élettelenül, örökre. De az írás nem csak azt tanúsítja, hogy az ember halott a bűnbe. Elmond valamit, ami ennél sokkal rosszabb, és pedig, hogy mindenestől fogva ellensége mindannak, ami jó és igaz. A test cselekedete ellenségeskedés Isten ellen, mert az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Róma 8.7. Lapozd végig a Bibliát, és az ember akaratának folyton olyan leírását fogod találni, mely Isten dolgaival szemben áll. Mit mondott Krisztus abban az igében, mit az arminiánusok olyan sokat idéznek, épp annak a tanításnak a megdöntésére, mit ez ige világosan tanít? Mit mondott Krisztus azoknak, akik azt képzelték, hogy az emberek jönnének isteni befolyás nélkül is? Azt mondta először, senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az Atya vonja azt, aki elküldött engem. De mond valami sokkal erősebbet. Nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Egy ember sem akar jönni. Ebben rejlik a halálos gonoszság. Nem csak, hogy erőtlen a jó cselekvésére, hanem elég erős ahhoz, hogy azt tegye, ami rossz. És akarata kétségbejtően szembeszegül mindazzal, ami jó. Menj hát, Arminiánus, és mondd hallgatóidnak, hogy jöhetnek, akarhatnak, ha nekik tetszik. De tudd meg, hogy megváltod a szemedbe néz, és azt mondja neked, hogy hazugságot mondtál. Az emberek nem fognak jönni. Sohasem akarnak, és nem fognak jönni önmaguktól. Nem tudod őket rávenni, hogy jöjjenek. Nem tudod erőltetni őket, bármennyire mennydörögsz is felettük, és nem tudod édesgetve sem rávenni őket a jövésre, ha összes meghívó módszereidet mind beveted is. Nem fognak Krisztushoz jönni, hogy életük legyen. Amíg a lélek nem vonja őket, nem akarnak jönni, és nem is jöhetnek. Ennél fogva tehát, mivel hogy az ember természete ellenséges az isteni lélek iránt, mivel gyűlöli a kegyelmet, mivel megveti az utat, melyen a kegyelem eléje van hozva, mivel ellenkezik az ő saját büszke természetével, hogy lehajoljon és elfogadja az üdvösséget valaki másnak a cselekedetéért, ezért szükséges, hogy Isten lelke hatalmasan működjön az akarat megváltozásán. Szükséges, hogy helyes irányba fordítsa a szívet. Szükséges, hogy az embert a helyes vágányra helyezze, és aztán erőt adjon neki az azon való haladásra. Ha olvasol az ember természetében és megismered őt, úgy akaratlanul is egészséges látást fogsz vallani a Szentlélek munkájának feltétlen szükségességéről. Helyesen jegyezte meg egy nagy író, hogy ő még nem találkozott valamely nagy teológiai tévejgést valló emberrel, aki egyszer s mint ne fokozta volna le valamilyen formában az ember romlottságának a tanát is. Az arminiánus bár látja, hogy az ember elbukott, de hozzáteszi, hogy akaratereje megmaradt, és akarata szabad a jóra, képes önmagát feléleszteni. Lecsökkenti az ember bukásának kétségbejtő tényét. Másrészt az antinómiánus azt mondja, hogy az ember nem tehet semmit, de egyáltalán nem is felelős, és nem is köteles tenni semmit, nem köteles hinni, nem köteles megtérni. Eként látjátok, ő is lefokozza az ember bűnösségét. És nincs helyes látása az ember bukásáról. De ragad meg egyszer a helyes nézetet, hogy az ember teljesen elesett, hogy minden erő hiával van, hogy vétkes, tisztátalan, elveszett és elítélt, és egészséges látásod lesz a Jézus Krisztus nagy evangéliumának minden oldala felől. Ha egyszer elhiszed, hogy az ember olyan, ami ennek a Biblia jellemzi, ha egyszer elhiszed, hogy szíve család, érzelmei megromlottak, értelme elsötétedett, akarata megáltalkodottan természetellenes, úgy szükségszerűen hinned kell, hogyha egy ilyen gazember mégis üdvözül, az Isten lelkének természet feletti munkája kell legyen, és csak is Isten lelkének a munkája. Második fejezet. Van egy másik bizonyítékom is. Az üdvösség a bennünk munkálkodó lélek munkája kell legyen, mert az üdvözítésben használt eszközök önmagukban alkalmatlanok a munka megvalósítására. És melyek az üdvösség eszközei? Nos, elsősorban és főhelyen áll Isten igének a hirdetése. Többen lettek Krisztushoz vonva a prédikálás által, mint bármi mással. Ez fő és elsőrendű eszköze Istennek. Ez a lélek kardja, élő is ható, s elhat az ízeknek és velüknek megoszlásáig. Tetszett az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. De mi rejlik a prédikálásban, ami által a lelkek üdvözülnek, amiről úgy tűnik, hogy a lelkek megmentésének a kulcsát képezi? Elétek tárhatnék most különböző gyülekezeteket és egyházakat, ahová, ha beléptek, ezt mondhatnátok, itt van egy valóban tanult prédikátor, egy olyan ember, aki képes oktatni és megvilágosítani az értelmet. Leültök és elkönyvelitek, nos, ha Isten nagy munkát akar végezni, úgy bizonyára egy ilyen tanult embert fog felhasználni. De ismertek-e nagy tudományú tanult embereket, akiket Isten rendkívül felhasznált a lelkek Krisztushoz vezetésében? Menjetek végig gyülekezeteinken, ha nektek tetszik, és vegyétek sorra őket, és aztán válaszoljátok meg a kérdést. Ismertek-e nagy embereket, kik tanult emberek és magas készültséggel rendelkeznek, kik lelki atyák lennének Izraelünkben? Hát nem, de tényként ötlik szemünkbe, hogy épp a mi felkapott, ékesen szóló prédikátoraink, a mi nagyszerű tanult igehirdetőink, a leghaszontalanabb emberek az egész teremtett világon, a lelkeknek Krisztusnak való megnyerésével. És hol születnek lelkek Istennek? Hát abban a házban, mely körül a világ gunnya, csúfja, gyalázatja már régtől fogva összegyűlt. A bűnösök többnyire olyan ember alatt térnek meg, kinek kiejtése nyers, köznapias, s akinek semmi kiválósága sincs, amivel az emberek elé állhatna. Aki naponta térdeire esik és megvallja saját balgatagságát, és amikor a világ rosszat mond felőle, érzi, hogy mindazt megérdemli, mert ő nem egyéb, csak egy cserépedény, melybe Istennek tetszett mennyei kincsét elhelyezni. Merem mondani, hogy minden korban a világon a legmegvetettebb prédikátorok voltak a leghasznosabbak. És fel tudok mutatni nektek a jelenkorban is szegény, primitív, metodista igehirdetőket, akik nem is tudnak helyesen beszélni angolul, de akik több léleknek lettek hitbeli atyái, és többeket hoztak Krisztushoz, mint a főszékben ülő püspökök. És az Úr mindig így látta jónak, hogy tegyen, hogy erővel ruházza fel a gyengéket és erőteleneket. De nem ruházza fel erővel azokat, akik, ha valami jót tesznek, hajlamosak az erő nagy voltát mindjárt tanultságuk, ékes szólásuk vagy pozíciójuk számlájára írni. Mint Pál apostol, minden igehirdetőnek feladata, hogy gyengeségeivel dicsekedjék. A világ lehúrogja ékes szólásodat. Azt mondják rólad, hogy nyers, faragatlan és különcködő vagy. Jól van, legyen úgy, nem bánjuk. Nekünk elég az, mert Isten megáldja azt a szolgálatot. Tehát annál jobb, minél több gyengeség van benne. Mert így világosan látható, hogy nem emberektől vagy ember által van az, hanem Isten munkája, és csak is az Istené. Azt mondják, hogy ettől egy igen kíváncsi ember látni kívánta azt a kardot, melyel egy hős vitéz nagy csatákat nyert meg. Szemügyre véve a pengét azt mondta, én nem látok valami nagyot ebben a kardban. Meghiszem azt, mondta a hős, de nem vizsgáltad meg a kart, mely azt forgatta. És így történik, amikor az emberek eljönnek egy sikeres igehirdetőt meghallgatni, hajlamosak így szólni, én nem látok semmi nagyszerűt benne. Nem. De nem vizsgáltad meg az örökkévaló kezet, mely aratását végzi a lélek kardjával. Ha a szamárácsontra néztél volna a Sámson kezében, ezt mondhattad volna, micsoda, sereget seregre ezzel, semmiképpen. Hozzatok valami fényes pengét, hozzatok damaszkuszi acélkardot, Nem. Hanem mivel Isten magának akar minden dicsőséget, ezért nem a fényes acélkarddal, hanem a szamár ácsonttal kell Sámsonnak győznie. És így van az ige hirdetőkkel is. Isten gyakran a leggyengébbet áldja meg a legtöbb eredménnyel. Nos hát, nem az következik ebből, hogy a lélek munkájának kell annak lennie? Mert ha semmi sincs az eszközben, ami ilyet véghez vihetne, akkor nem a lélek munkája-e, ha a dolog megvalósul? Hadd tárjam egyszerűen elétek. Az ige szolgálat alatt halott lelkek életre megelevenítetnek. Bűnösök megtérésre jutnak. A leggyalázatosabb bűnösök szentekké válnak. S olyan emberek, akik megáltalkodottan eltökélték, hogy nem fognak hinni, hitre kényszerítetnek. Nos, ki végzi ezt? Azt mondjátok, a nagyszerű prédikálás teszi ezt, úgy én búcsút mondok értelmeteknek, mert semmi sincs a sikeres igehirdetésben, ami ezt elérhetné. A léleknek kell munkálkodni az emberben, az igehirdetés által, mert másként ilyen csodák sosem történnének. Épp úgy várhatnátok, hogy feltámadnak a holtak fülükbe való suttogás által, mint azt, hogy prédikálva lelkeket nyertek meg, ha nem a lélek munkája lenne ez. Melanchthon kiment prédikálni, tudjátok, az Úr lelkének ereje nélkül, és úgy gondolta, megtérítheti mind az embereket. De végül úgy találta, hogy a régi öreg Ádám túl erős volt az ifjú Melanchthon számára, és vissza kellett térnie, hogy a Szentlélek segítségéért esedezzen, különben sosem látott volna egy lelket sem megmentve. Azt mondom hát, hogy ezen tény, hogy az ige hirdetést áldás kíséri, bizonyítja, hogy az üdvösség egy magasabb erő munkája kell legyen, hisz semmi sincs az ige hirdetésben, aminek ezt tulajdoníthatnánk. De ezen kívül más eszközöket is használ Isten az emberi lelkek megáldására. Például a két sákramentumot, a keresztség és az úrvacsora rendelését. Mindkettő gazdag kegyelmi eszköz. De hadd kérdezzelek benneteket, van-e valami a keresztségben, ami képes valakire is áldást adni? Lehet-e a vízbemerülésben a legkisebb hatóerő is a lélek számára? Aztán az úrvacsoránál, a kenyér evésénél és a bor ivásánál állíthatja-e bármely értelmes ember, hogy valami van abban a kenyérben, amit megeszünk, vagy a borban, amit megiszunk? És mégis, kétségtelen, Isten kegyelme kíséri mindkét rendelést, az azzal élők hitének megerősítésére, és még azok megtérésére is, kik szemlélik a fertartást. Kell lennie tehát valaminek a külső ceremónián túl. Ott kell lennie ténylegesen Isten lelkének, hogy tanúskodjék a vizen keresztül, s tanúskodjék a bor által, a kenyér által, mert másként a dolgok közül egyik sem lehet kegyelmi eszköz lelkünk számára. Nem képesek építeni, nem vezethetnek bennünket a Krisztussal való közösségre, nem szolgálhatnak a bűnösök meggyőzésére, vagy a szentek megerősítésére. E tényekből tehát kitűnik, hogy kell lennie egy magasabb, láthatatlan, titokzatos befolyásnak. Szükség van Isten szent lelkének csodálatos hatására. 3. fejezet. Hadd emlékeztesselek arra is benneteket harmadsorban, hogy feltétlenül szükség van a Szentlélek munkájára a szívben, amint ez világosan látható a következő tényből. Mindaz, amit az Atya Isten elvégzett, és mindaz, amit a Fiú Isten végbe vitt, érintetlenül hagyna bennünket, ha a lélek nem fedné fel, s nem alkalmazna ezeket lelkünk számára. Mi hisszük elsősorban, hogy az Atya Isten kiválasztja az ő népét. Mindenek teremtése előtt kiválasztja őket magának. De hadd kérdezzem, milyen hatással van a kiválasztás tana bárkire is, míg Isten lelke nem munkálkodik benne? Honnan tudhatom, hogy kiválasztott engem Isten a világ alapjainak felvettetése előtt? Van-e lehetőségem ennek megtudására? Felhághatok-e az egekbe, hogy kutassam a titkos tekercset? Lehetőségem van-e keresztül hatolni az örökké valóságot elrejtő sűrű ködön, és felnyitni a hétpecsétes könyvet, elolvasni az ott feljegyzett nevemet? Ó, nem! A kiválasztás csak hold betű, úgy a lelkismeretemben, mint bármely hatást illetően, amit csak keltett bennem, míg Isten szent lelke ki nem hív engem a sötétségből az ő csodálatos világosságára. És akkor elhívásomon át látom kiválasztásomat. Tudva magamról, hogy Isten elhívott, rájövök, hogy Isten kiválasztott a világ alapvetése előtt. Igen drága dolog a kiválasztás ezen tana Isten gyermeke számára. De mi teszi értékessé? Semmi más, mint a Szentlélek hatása és befolyása. Amíg a lélek nem nyitja meg a szemet, hogy olvasni tudjon, amíg a lélek nem közli misztikus titkát a szívnek, egy ember sem szerezhet tudomást kiválasztásáról. Míg egy angyal sem fedheti fel senkinek, hogy Istentől kiválasztott. De a lélek megteheti. A Szentlélek isteni munkálkodásával csalhatatlanul tanúskodik a mi lelkünkkel együtt, hogy Istentől születtünk. És ekkor képesít, hogy elolvassuk, hogy jogosultak vagyunk a mennyei hajlékokra. Nézzetek újra a kegyelem szövetségére. Tudjuk, hogy volt egy szövetség, mint az Atya az Úr Jézus Krisztussal kötött minden teremtmény létezése előtt. És ebben a szövetségben Isten népének összes tagjai személyenként mind neki adattak, és biztonságba helyeztettek. De mi haszna ennek, vagy mit haszna le szövetség nekünk, amíg a Szentlélek ennek áldásait el nem hozza a számunkra? E szövetség olyan, mint egy gyümölcsöktől roskadozó szent fa. Azonban, ha a lélek nem rázza meg azt a fát, és nem teszi, hogy a gyümölcsök aláhújanak róla, míg le nem jönnek a mi szintünkre, hogyan fogadhatnánk el azokat? Hozzatok ide egy nagy bűnöst, bárkit, és közöljétek vele, hogy létezik egy kegyelmi szövetség. Mit nyer ez által? Pó mondja, talán nem vagyok belefoglalva. Az én nevem lehet nincs ott feljegyezve. Valószínű, hogy nem is vagyok kiválasztva Krisztusban. De hadd lakozzon Isten lelke a szívben, gazdagon, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben, és az az ember másként látja a szövetséget. Immár mindennel ellátott, állandó, biztos, örökkévaló szövetségnek látja, és felkiált Dáviddal, ez az én teljes üdvösségem és minden kívánságom. Aztán vegyük Krisztus engesztelő és váltság munkáját. Tudjuk, hogy Krisztus az ő egész népe helyében, érettük, az ő érdekükben állt ott, a bűn súlya alatt. És tudjuk, hogy mindazok, akik megjelennek a mennyben, azok egyrészt az igazság, másrészt a kegyelem döntése alapján állhatnak majd ott. Mert látják, hogy Krisztus meg volt büntetve az ő helyükben, ő érettük, és hogy igazságtalanság lenne Isten részéről, ha őket is megbüntetné, látva, hogy Krisztust már megbüntette helyettük. Hisszük, hogy mivel Krisztus lefizette minden adósságukat, nekik joguk van a Krisztusban nyert szabadságukhoz, hogy Krisztus elfedezte őket az ő igazságosságával, s hogy jogosultak az örök életre, mintha ők maguk tökéletes szentek lennének. De mit ér mindez nekem, amíg a lélek nem vesz a Krisztuséból, és nem tárja fel azokat nekem? Mit használ közületek bárkinek is a Krisztus vére, míg nem vettétek a kegyelem lelkét? Hallottátok az ige hirdetőt ezerszer is prédikálni a Krisztus véréről, de elengedtétek tületek mellett. Semmit sem jelentett nektek, hogy Jézusnak meg kellett halnia. Tudtátok, hogy engesztelést kellett végezzen azon bűnökért, melyek nem az ő bűnei voltak. De mindezt csak meseként vettétek, vagy üres történetként kezeltétek. De amikor Isten lelke elvezetett a kereszthez, és megnyitotta a szemeidet, és képesített arra, hogy meglásd a megfeszített Krisztust, ó, akkor valami rendkívüli érték tárult fel a vérben. Amikor keze belemártotta az izsópot a vérbe, és azt a vért lelkedre alkalmazta, akkor olyan öröm és békesség töltött el a hívésben, amilyet sosem ismertél azelőtt. De ó, hallgató, Krisztus halála semmi a számodra, ha nincs benned a megelevelítő Szentlélek. Krisztus mit sem használ neked, nincs semmilyen üdvös, személyes, tartós hatása számodra, csak ha Isten lelke meg nem keresztel téged az ő vérének forrásában, és meg nem fürdet abban, fejedtől talpadig. Csak ezt a párat említem a szövetség számos áldása közül. Csak azért, hogy bebizonyítsam, hogy közülük egynek sincs semmi haszna számunkra, csak ha a Szentlélek adja azokat nekünk. Ott függnek ez áldások a szegen. A szegen, Krisztus Jézuson. De mi alacsony termetűek vagyunk. Nem érjük el őket. Isten lelke veszi le őket, és adja ide nekünk. Ott vannak, de így lesznek a sajátunká. Olyanok, mint a manna a mennyekben. Távol vannak minden halandótól. De Isten lelke ablakokat nyit az égen, lehozza a kenyeret, és ajkunkra teszi azt, és képesít az evésre. Krisztus vére és igazsága olyan, mint a szín bor, de mi nem érhetünk hozzá. A Szentlélek meríti meg edényünket a drága borral, és aztán iszunk. De a lélek nélkül meg kell halnunk, és el kell vesznünk, amint vagyunk, bár az atya kiválasztott, és a fiú megváltott. Mintha sohasem választott volna ki az atya, és mintha a fiú sosem váltott volna meg bennünket vérével. A Szentlélek feltétlenül szükséges. Nélküle mit sem érnek számunkra az atya és a fiú munkái. 4. fejezet. Ez egy másik ponthoz vezet bennünket. Az igazi keresztény tapasztalata valóságos, reális átélés. De sohasem ismerhetné és érezhetné meg azt Isten lelke nélkül. Mert mi is a keresztény tapasztalata? Hadd adjak egy pár képet röviden ennek színteréről. Van itt egy személye csarnokban, ki betét ide reggele. London előkelő emberei közül való. Sohasem követett el botrányos bűnöket. Nincsenek külső szenvedélyei. Nem volt soha becstelen, hanem csak hűséges, becsületes üzletemberként ismerik. Nos, nagy megdöbbenésére azt hallja, hogy elítélt, elveszett bűnös, s épp oly kárhozatra méltó, mint a gonosztevő, ki gyilkosságaiért szenvedett halált a kereszte. Azt gondoljátok, hogy ez az ember el fogja ezt hinni? De mégis tegyük fel, hogy elhiszi, egyszerűen mert így olvassa a Bibliában. Azt gondoljátok, hogy ez az ember valaha érezni fogja ennek valóságát, és rettegni fog miatta? Tudom, azt mondjátok, ez lehetetlen. Egyesek közületek talán épp most mondják magukban, nos, én sosem fogok e fölött aggódni. El tudjátok-e képzelni, hogy az a tisztességes, becsületes üzletember ezt mondja, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek, és imájában egy szinten álljon a megtérő paráznákkal és esküdözőkkel, és azt érezze szívében, mintha épp oly vétkes lenne, mint ők, és ugyanazt az imát használva ezt kiáltsa, Uram, ments meg, mert különben elveszek. Ugye nem tudtok ilyesmit elképzelni. Természetellenes, hogy egy ember, aki ilyen kiváló volt, magát a legnagyobb bűnösök sorába számlálja. És mégis ennek meg kell történnie, mielőtt üdvözülne. Ezt át kell éreznie, mielőtt a mennybe bejuthatna. Nos, kérdem, ki képes őt ilyen megalázó tapasztalatra eljuttatni Isten lelkén kívül? Jól tudjátok, hogy a büszke természet nem fog erre hajolni. Mi saját igazságunkat tekintve mind arisztokraták vagyunk. Nem vagyunk hajlandók meghajolni, és a közönséges bűnösök közé állni. Ha ide eljutunk, úgy Isten lelke az, aki minket a földre terít. Hiszen én magamról tudom, hogyha valaki azt mondta volna nekem egykor, hogy valaha irgalomért fogok esdeni Istenhez, és be fogom vallani, hogy a legalábbvaló bűnös vagyok, kinevettem volna őt szemébe. Ezt mondtam volna, te hiszen én nem tettem semmi rosszat, nem ártottam senkinek. És mégis, e mai napon tudom, hogy elfoglalhatnám helyemet a legalacsonyabb szinten, és ha bejuthatok a mennybe, boldog leszek, ha a legnagyobb bűnösök közt ülhetek is, és dicsérhetem azt a mindenható szeretetet, mely megmentett engem az én bűneimből. Nos, mi munkája a szívnek ezt a megalázkodását? A kegyelem. Természettel ellenkező dolog egy a világ szemében becsületes és tisztességes embernek magát elveszett bűnösnek éreznie. A Szentlélek munkájának kell ennek lennie, hisz másként sohasem történne meg. Nos, miután egy ember eljut idáig, el tudjátok képzelni azt az embert végül lelkismeretétől lesújtva, abban a hitben és meggyőződésben, hogy elmúlt életével Isten haragját érdemelte ki, első gondolata ez lenne. Nos, miután egy ember eljut idáig, el tudjátok képzelni azt az embert végül lelkismeretétől lesújtva, abban a hitben és meggyőződésben, hogy elmúlt életével Isten haragját érdemelte ki? Első gondolata ez lenne. Nos, most jobban fogok élni, mint valaha is éltem. Nyilván ezt mondaná, most megpróbálok vezekelni, magamat itt és ott megszorítani és megtagadni, és így bűnbánatot tartani. És így módon, figyelmet fordítva a vallás külső szertartásaira, ehhez magas erkölcsi jellemet társítva, bizonyára le fogok törölni minden gyalázatot és szennyet, ami még volt bennem. El tudjátok-e képzelni, hogy ez az ember eljut végül annak átérzésére és belátására, hogyha valaha eljut a mennybe, úgy valaki másnak az igazságossága által fog oda bejutni? Valaki másnak az igazságossága által? Mondja, én nem akarom, hogy valaki másnak a tettéért kapja jutalmat. Nem én. Ha oda megyek, úgy saját vállalkozásommal fogok oda menni. Saját cselekedetem és megvalósításom által fogok oda bejutni. Mondj valamit, mit tegyek, s én megteszem. Büszke leszek rá, hogy megtettem. Bármilyen megalázó legyen is máskülönben. Úgyhogy végül megnyerhetem Isten szeretetét és tetszését. Nos, el tudjátok képzelni ezt az embert, hogy mégis eljut annak átérzésére, hogy semmit sem tehet? Hogy ez a magát jónak valló ember eljut oda, hogy semmit sem tehet, amivel kiérdemelhetni Isten szeretetét és kegyét? S hogyha mennybe megy, úgy neki azon át kell mennie, amit Jézus cselekedett? Mert épp úgy, mint egy részegesnek, neki is Krisztus érdemein át kell oda jutnia. Tehát az elkölcsös embernek úgy kell bejutnia az életre, hogy semmi egyebet sem visz magával, mint Krisztus igazságosságát, és azt, hogy megmoshatott a Krisztus vérében. Mi azt mondjuk, hogy ez ellenkezik és szemben áll az emberi természettel, és annyira homlokegyenest ütközik bukott emberi természetünk minden ösztönével, hogy semmi más, csak Isten lelke képes egy embert megfosztani minden önigazságától, és minden természetes erejétől, és kényszeríteni őt, hogy megszűnjön minden erőködéstől, megnyugodjon, s rábízza magát egyszerűen és teljesen Jézus Krisztusra, a megváltóra. Ez a két tapasztalat bemutatása elégséges is lenne annak bizonyítására, hogy a Szentlélekre van feltétlenül szükség, hogy egy embert keresztényé tegyen. De hadd fessem le most a keresztényt megtérése után. Próbák jönnek, nehézségek tornyosulnak, és ő a bajok viharával szembenéz, és ezt mondja, tudom, hogy minden egybe dolgozik az én javamra. Gyermeke meghal, hitves társa kebléről a sírba ragadtatik. Ezt mondja, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Gazdasága pangásnak indul, termése odavész. Vállalkozásának sikerére felhő borul. Úgy látszik, minden odavész, és ő szegény sorsba süllyed. Ekkor ezt mondja, bár a fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lészen gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek elegséget, kivész a jó az akolból, és nem lesz tököl az istálóban. De én örvendezni fogok az Úrban, s vigadok az én szabadító Istenembe. Aztán, ha beteg ágyon látod őt, amikor ott fekszik, így szól, jó nékem, hogy megaláztál, azért, hogy megtanuljam a te rendeléseidet, mert minek előtte megaláztattam, tévelyektem, most pedig vigyázok a te szódra. Végül látod őt, amint a halál árnyékának völgyéhez közeledik, és hallod, amint kiáltja, még ha halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, a te vesződ és botod vigasztalnak engem, s te magad vagy én velem. Nos, kérdem tőletek, mi teszi ez embert nyugodtá? Mi ad neki békességet mindezen sok próba közt, és személyes problémái közt, ha nem Isten lelke? Ó, ti, kik kételkedtek a lélek befolyásában, hozzatok létre valami hasonlót nélküle. Menjetek és halljatok ti úgy meg, mint a keresztények meghalnak, vagy éljetek úgy, amint ők élnek. és ha fel tudtok mutatni hasonló békés lemondást, ugyanolyan csendes örömet, és épp oly erős hitet, hogy a kellemetlen dolgok végül mégis egybe dolgoznak javatokra, akkor talán készek leszünk feladni álláspontunkat, de addig nem. A kereszténynek fenséges és nemes tapasztalata a próbák és szenvedések idején bizonyítja, hogy ez Isten lelkének a műve kell legyen. De nézzétek a keresztényt úgy szintén örömteljes perceiben, amikor prosperál és jó sorsban van. Ott van, gazdag. Isten megadta neki mindazt, amit szíve kívánt a földön. Nézzétek, azt mondja, nem értékelem ezen dolgokat egyáltalán, csak amennyiben Isten ajándékai. Szívem mintől szabad. És e szép ház és mindezen kényelem dacára kész vagyok elköltözni, és a Krisztussal lenni, mert ez sokkal inkább jobb. Igaz, semmiben sem szükölködöm itt a földön, de mégis úgy érzem, hogy a meghalás nyereség lenne számomra, még ha mindezeket hátrahagyom is. A földet im lazán tartja, nem kapaszkodik görcsösen belé, hanem úgy tekint az egészre, mint ami por, ami múlandó. Kevés dönyörűséget talál benne, és azt mondja, nincs itt maradandó otthonom, a láthatatlan várost sóvárgon, ahol megnyughatom. Figyeld meg jól ezt az embert. A világ gyönyöreinek bőségét élvezhetné, de ő egy magasabb forrásból iszik. Az ő gyönyörei a láthatatlan dolgokból fakadnak. Legboldogabb percei azok, amikor képes mindezen földi javakat kizárni, és amikor szegény elveszett bűnösként Istenhez közeledhet, és Krisztushoz jöhet, és közösségbe léphet vele, és felemelkedik a bizalom és meghittség közelségébe, és bátorsággal járul a mennyei kegyelem trónjához. Nos, mi az, ami megőriz egy embert, kinek része van ezen földi áldásokban, attól, hogy szívét a földhöz kösse? Ez igazán csoda, hogy egy ember, akinek aranya, ezüstje, nyája és gazdagsága van, nem teszi ezeket bálványává, hanem továbbra is ezt vallja, e széles földön nincsen semmi, ami magasra törő vágyam kielégítheti, ami megadná azt a világ boldogságot, örömet, ami után nemes gondolataim epednek. Nem ezek az én kincseim. Az én kincsem a mennyben van, és csak is a mennyben. Mi képes kimunkálni ezt? Az elkölcsi virtus önmagában ezt nem képes elérni. A sztoikusok összes tana sem tudott egy embert ilyen látásra emelni. Nem. Ez a lélek munkája kell, hogy legyen, és egyedül csak a lélek műve, mely képes rávezetni egy embert, hogy a mennyben éljen, miközben benne ott van a kísértés, hogy a földön élje az életet. Azon nem csodálkozom, hogy egy szegény ember a menny felé néz, és nincs semmi, amire nézzen a földön. Ahol tövis van a fészekben, ott nem csodálkozom, ha felszáll a pacsírta, mert nincs nyugalom számára ott alant. Amikor a nyomorúságok zaklatnak és szorongatnak, nem csoda, ha azt mondod, Jeruzsálem, te boldog otthonom, nincs nálad édesebb név az ajkamon. Mikor érnek már küzdelmeim véget, hogy örömben, békében benned élhessek? De a legnagyobb csoda az, ha a keresztény fészkét a legteljesebbnek találod. Ha megadod neki mindazokat az áldásokat, amiket az élet csak kínálhat, és mégsem tudod visszatartani őt, hogy ne vallja ezt, Jézushoz, reményem koronájához kívánkozik sebesen lelkem, s úgy sóvárok, ó, vigyetek föl, ti fényes kérubok, és repítsetek már az ő trónjához. 5. fejezet. 5. fejezet. És most végül azt mondom, hogy a keresztény élet cselekedetei, az Isten előtt elfogadható cselekedetek sem vihetők végbe a lélek nélkül. És innen ismét kiviláglik Isten lelkének szükségessége. A keresztény élet első aktusa, cselekedete a megtérés. Megpróbáltál-e valaha megtérni? Ha igen, ha Isten lelke nélkül próbálkoztál, úgy tudod, hogy valakit megtérésre sürgetni a lélek ígérete nélkül ki segítni fogja, annyi, mint egy lehetetlenség megvalósítására sürgetni. A szikla hamarabb sírhat, és a sivatag előbb virágozhat, mintsem egy bűnös megtérjen saját jószántából. Ha Isten felajánlana az embernek a mennyet egyszerűen a bűnből való megtérés feltétele alatt, a menny elérése épp oly lehetetlen lenne, mint amilyen nehéz jó cselekedetek által üdvözülni. Mert az ember épp oly képtelen önmagától megtérni, mint amilyen képtelen tökéletesen megtartani Isten törvényét. Mert a megtérés épp az Isten törvényének való tökéletes engedelmesség elvét foglalja magába. Nekem úgy tűnik, hogy a megtérésben ott van az egész törvény megszilárdítva és összesűrítve. És ha egy ember képes megtérni önmagától, úgy nincs szükség megváltóra. Épp olyan jól egyből a mennybe juthat a Sinai hegy meredek kaptatóján át is. Aztán a hit a következő cselekedet az isteni életben. Talán azt gondoljátok, hogy a hit nagyon könnyű dolog. De ha valamikor eljutottatok már oda, hogy rátok nehezedett a bűn terhe, úgy nem gondoljátok épp olyan könnyű dolognak. Ha mély sárba juttok, hol nem lehet megállni, nem könnyű lábatokat a sziklára tenni, amikor a szikla nem látszik, hogy ott van. Én is a világon a legkönnyebb dolognak találtam a hitet, amikor nem volt semmi hinnivaló. De amikor hitem számára hely és gyakorlat adatik, akkor nem tapasztalom, hogy épp oly erős lennék annak megvalósítására. Egy vidéki ember, kivel beszélgettem nemrég, a következő képes beszédet használta. Tél közepén gyakran arra gondolok, milyen jól tudnék én kaszálni. Koratavasszal arra gondolok, ó, milyen jó lenne aratni. Teljesen késznek érzem magam rá. De amikor a kaszálás ideje elérkezik, és az aratás ideje beáll, úgy találom, nincs elég erőm hozzájuk. Így vagytok ti is. Amikor nincsenek nehézségek, nem de nyomban lekaszálnátok őket? Amikor nincsen nehéz munkátok, nem de képesek lennétek rá? De amikor a munka terhe és bajok vesznek körül, akkor látjátok, mennyire nehéz helytállni. Számos keresztény olyan, mint a szarvasbika, mely így beszélt magában. Miért fussak én a kutyák elől? Nézd, micsoda aggancsaim vannak, s nézd, milyen patával rendelkezem, majd elintézem én az egész acsarkodó hordát. Miért ne álljak helyben, és mutassam meg nekik, mit tudok tenni aggancsaimmal? Távol tudok én tartani bármennyi kutyát is. De mihely kutyaugatást hallott, megint csak futásnak eredt. Így vagyunk mi is. Támadjon csak a bűnt, mondjuk, mi hamarsággal kitépjük és elpusztítjuk. Jöjjön csak a próba, hamar felülkerekedünk rajta. De amikor a bűn és próba jönnek, akkor látjuk, milyen gyengék vagyunk. Akkor kiáltanunk kell a lélek segítségéért, és általa mindent meg tudunk tenni, bár nélküle semmit sem tehetünk. A keresztény élet minden mozdanatában, minden cselekedetben, legyen az akár önmagunk odafentelése Krisztusnak, vagy a mindennapi áhítat cselekménye, vagy a folytonos engedelmesség cselekedete, vagy az evangélium prédikálása, vagy a szegények szüksége iránti szolgálat, vagy az elesettek vigasztalása. Mindezekben a keresztény ember látja az ő gyengességét és erőtlenségét, ha csak fel nem ruháztatik Isten lelkével. Olykor elmentem betegeket látogatni, és elgondoltam, hogy hogy fogom vigasztalni őket. De amikor mellettük álltam, nem találtam egyetlen szót sem, ami méltó lett volna meghallgatásra, vagy részemről a kimondásra. És lelkemben tusakodtam, éreztem, hogy nem vagyok alkalmas a szegény, beteg, csüggetek testvér vigasztalására. Nem tudtam tenni semmit, és kijöttem a szobából. És félig azt kívántam, bárcsak sose kellene mennem beteget látogatni egész életemben. Így kellett megtanulnom saját ostobaságomat. És így jártam gyakran a prédikálásban is. Készítesz egy prédikációt, tanulmányozott, s aztán, amikor a gyülekezet elé állsz, a lehető legnagyobb zavart tapasztalod. Aztán azt mondod, bárcsak sohasem prédikáltam volna. De mindez csak azért történik velünk, hogy belássuk, hogy sem a vigasztalásban, sem a prédikálásban semmit sem tudunk tenni helyesen, ha a lélek nem munkálja bennünk az akarást és a munkálást az ő jókedvéből. Sőt, minden, amit a lélek ereje nélkül teszünk, elfogadhatatlan Isten előtt. De bármit tegyünk is az ő hatása alatt, még ha mi nem látjuk is azt nagyszerűnek, nem megvetett az Isten előtt, mert ő sosem veti meg az ő kezének munkáját. És a lélek sosem néz másként arra, amit ő munkál bennünk, csak megelégedéssel és gyönyörrel. Ha a lélek segít engem sóhajtozó fohászkodásaimban, úgy Isten el kell, hogy fogadja a fohászkodót. Ám ha te a lélek nélkül képes vagy a legjobb imát mondani a világon, úgy Isten nincs mit kezdjen azzal, rá se néz. De ha imád szaggatott, sánta és alig vonzolja magát, ha a lélek fakasztotta azt, úgy Isten elé fog kerülni, és Isten azt fogja mondani róla, amit mondott a teremtés munkája után is, imé nagyon jó, és elfogadást nyer. És most hadd fejezzem be e kérdés feltevésével. Tisztelt hallgató, mindezek alapján mondd, ott van-e benned Isten lelke? Egyesek közületek, sőt mondhatom legtöbben közületek bizonyos vallással rendelkeztek. Nos, milyen vallás az? Egy otthon készült termék? Te tetted magad azzá, ami vagy? Akkor, ha így van, tudd meg, elveszett ember vagy, s mindeddig az voltál. Ó, hallgató, ha nem mentél messzebb, csak ameddig magadtól el tudtál menni, úgy még nem vagy a mennybe vívő úton. Arcod rossz irányba fordítottad. De ha nyertél valamit, mit sem a test, sem a vér nem lett volna képes feltedni neked, ha eljutottál oda, hogy azt tedd, amit egykor gyűlöltél, és megvesd azt, amire egykor szíved és büszkeséged irányult, akkor ó lélek, ez a Szentlélek munkája, örvendj, mert ahol ő elkezdte a jó dolgot, be is végzi azt. És megismerheted, vajon a lélek munkája-e a következőképpen. Krisztushoz vezetette téged úgy, hogy magadtól távolodj. Kivezetette minden érzésedből, cselekedetedből, akarásodból, minden imádból, melyekre bizalmadat és reményedet építetted, és eljuttatotta mindezektől megfosztva oda, hogy egyedül Krisztus bevégzett művére támaszkodj. Ha így van, úgy ez több, mint amit emberi természet valaha is taníthatott bárkinek. Ez olyan csúcs, amire a természeti ember sosem hágott fel. Isten lelke tette ezt veled, és ő sosem hagyja el azt, amit egyszer megkezdett. Sőt, erőről erőre vezet, s végül ott leszel a bárány vérében megmosott sokaságban, ott fogsz állni tökéletesen Krisztusban, mint aki elfogadott vagy ama szerelmesben. De ha nincs benned a Krisztus lelke, úgy nem vagy az övé. Ó, bárcsak a lélek szobádba vezetne téged, hogy most sírj, most megtérj, és most nézz Krisztusra, hogy most isteni élet plantáltassék beléd, mit sem az idő, sem az örökké valóság nem lesz képes kitörölni. Isten, hallgasd meg ezt imát, és bocsáss el bennünket a te áldásoddal, a Jézusért. Amen.